Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit mai esténken, templomunkban, áldás békesség. És nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiunk nevében Takaró Mihály író irodalom történét, de azt hiszem a legfontosabban úgy határozhatom meg őt, hogy tanárnak. Én így tudom igazán őt ismerni, mint tanár, igazi pedagógust, annak bibliai értelmében is. Ugye tudjuk, a pedagógus azt jelenti, hogy valakit kísérni, kézen fogva vezetni, és az a hívem és meggyőzésem, hogy olyan személyt köszönhetünk ma itt este Soroksáron, aki nagyon sok magyar fiatal nemzedékeket vezetett már, pedagógusként is, irodalomtanárként is, zenetanárként is, nem csupán egyfajta kulturális vezetőként, hanem azt gondolom, hogy hív emberként is, magyar emberként is, keresztényként is. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és röviden arról azért hadd szóljak, talán még közben érkeznek is vendégeink, hogy miért alakult így ez az este. Eredetileg az volt, amit szándékunk és tervünk, hogy az ifjúsági közösségünk nyári táborában köszönhetjük őt a nyári időszakban, ahol az önismeret nagy kérdéskörével foglalkoztunk, ez majd nagyon privatos téma és fontos téma, hogy megismerjem önmagamat. Ezt a kérdést egészében már elég jól körbejártunk, szószék, igényhirdetések sorozatán keresztül is arról gondolkodtunk ebben az esztendőben, hogy kik vagyunk mi itt a Kárpát-medencében. Egy sokszor szégyelt és sokszor talán elhallgatott témakört hagytunk így az önismeret végére, tudnék azt, hogy mit jelent magyar embernek lenni. Ez is egy nagyon fontos, hogy keresztényként is világosan lássuk, hogy mi miért vagyunk itt. Miért vagyunk magyar emberként idehelyezve a Kárpát-medencébe. Így tehát köszönjük, hogy nem csupán az ifjúságnak, hanem egy kicsit nagyobb körnek fog Takaró Mihály tanár úr előadást tartani, amire szeretettel és tisztelettel felkérem.
Köszönöm szépen! Kedves testvérem, tisztelt hallgatók, kedves fiatal barátaim! Valóban úgy van az, hogy amikor arról a kérdésről van szó, hogy ki vagyok én, akkor ezt a kérdést csak úgy lehet értelmesen föltenni, hogy hozzáteszem azt is, hogy mi vagyok én. És hogyha most azt kérném mindenkitől, természetesen nem kérem, hogy írja egy papírra, hogy ki vagyok én, vagy mi vagyok én. Kíváncsi lennék rá, hogy milyen válaszok születnének. Az első és szerintem magától értetődő dolog, hogy az ember úgy határozza meg magát legelőször is, hogy ember vagyok. Azután az a kérdés, hogy milyen az én identitásom, az önazonosságom, és mi nyilvánvalóan azt válaszolnánk, hogy keresztény ember vagyok. A férfiak azt mondják, hogy keresztény férfi, nők azt mondják, hogy keresztény nő. Aztán, hogyha tovább kellene ezt a kérdést ragozni, és még pontosabban kéne meghatározni magunkat, akkor mégiscsak le kellene írni azt, hogy én magyar keresztény férfi vagy magyar keresztény nő vagyok. És aztán, hogyha legfontosabban kellene meghatározni magunkat, vagyis arról kéne beszélnünk, hogy hogy is van ez velünk, hogy egyszerre vagyunk itt emberek, és mégis hiszünk Istenben, akkor talán a meghatározásunkat mégsem így kellene kezdeni, hanem úgy, hogy Isten gyermekeként magyar keresztény ember vagyok. De hát akkor mi van a vallásunkkal? Hiszen gondolom ebben a templomban is most is talán ülnek katolikus testvérek is, vagy katolikusnak keresztelt testvérek, talán evangélikusok is vannak közöttünk, talán esetleg olyan is, aki nem is keresztelt még. Tehát akkor a meghatározásunkhoz azt is hozzá kellene tennünk, hogy én Isten gyermeke vagyok, Isten gyermekeként pedig magyar református keresztény ember. Amikor az identitásról és az önazonosság tudatról beszélünk, hiszen ezt a szót érdemes egy kicsit majd körbejárnunk, mielőtt elkezdünk arról beszélni, hogy mit is jelent pontosabban. Tehát amikor az identitásról beszélünk, akkor nagyon figyelnünk kell valamire, mégpedig arra, hogy tényleg úgy van az, hogy bennem teljesen tudatosult az, hogy én egy magyar református, vagy magyar katolikus, vagy magyar evangélikus, ez mindegy. Tehát magyar keresztény ember vagyok. És igaz az, rám nézve, hogy Isten gyermeke vagyok. Vagy talán vagy talán ez soha nem is azonosult bennünk. Gondoljátok el, hogy a régebbi korokban az azonosság tudott a legfontosabb dolognak számított. Hadd hivatkozzak a görög időkre. A görögök az egész életüket úgy rendezték be, hogy tele volt a Pantheon isteneivel. Istene volt a tűzhelynek, istene volt a hegyenek, a folyónak, a völgynek, szóval mindennek istene volt. De a legfontosabb mégsem az Isten ismeret volt közöttük, hanem az önismeret. Ha valaki az antik Görögországban született volna, az egészen biztosan hallott volna egy jósdáról, és ebben a jósdában a következő volt kiírva a kapu felé, fölé. Gnose se hausa. Szó szerint azt jelenti, ismerd meg önmagadat. Mert a görögök azt hallották, ez a delfói jósda volt. Mert a görögök azt hallották, hogy az ember, ha helyes önismeretre jut, ezáltal helyes világismeretre jut, és helyes istenismeretre jut. A görögök is azt is hallották, hogy az emberben benne van a világ. Ahogyan a világban benne van az ember, úgy egy emberben benne van az egész világ. Az identitás kérdése tehát, amióta ember létezik a Földön, központi kérdés. De hát itt most sok identitás definíciót lehetne hallani, például lehetne hallani tudományosakat, és lehetne hallani keresztény identitás definíciót. Aztán beszélhetnénk a fajtáiról, és engedjék meg, hogy egy mondatban azért erre kitérjek, hiszen amikor arról beszélünk, hogy nem identitása van az embernek, igen, van nem identitásunk. Van faji nemzeti identitásunk, ma a nemzeti identitásra egy kicsit hosszabb szavban fogok beszélni. Hivatásbeli identitásunk, vallásbeli identitásunk. Amikor tehát arról beszélünk, hogy ki vagyok én, akkor azután, hogy meghatároztam, hogy mi vagyok én, azután azokat a kérdéseket föl kell tenni magamba, hogy tényleg tudatosult már bennem, vagy csak úgy élek vele a világban. A döntéseinek van valami köze ahhoz, hogy mi az én identitásom? Vagy a televíziónak, a rádiónak, a barátomnak, a szerelmemnek, a családomnak, ezeknek van köze hozzá? Mert bizony az identitásunk kialakulásában döntő három tényező. Az első a szociális háttérünk. Biztos vagyok benne, hogy itt, akik itt ültök, és akik itt ülnek, ti és önök, nagyon sok felől és sokféleképpen jöttek ide. Lehetséges, hogy van, aki csonka családba született, vagy közben lett csonka a családja. Lehetséges, hogy van, akinek még rosszabb lett a sorsa is, és úgy kellett fölnőni, hogy igazából nem érezhette a családi tűzhely melegét. És természetesen vannak olyanok, akik pont fordítva, meleg és szerető családi légkörből jönnek. A szociális hátterünk, az identitásunk kialakulásában döntő szerepet játszik. De gondoljunk csak arra, hogy a gondolkodásbeli identitásunk. Ma nagyon keveset beszélnek arról, és nem véletlenül beszélnek természetesen, nagyon keveset arról, mi az, hogy identitásom, azonosságom van a gondolkodásban is. Hallgatóim, pedig ez döntő kérdés. Figyeljék meg, elég csak különböző pártokhoz tartozni. Elég csak különböző politikai vonalakban hinni, és a gondolkodásunkat jelentősen befolyásolja. Két ember találkozik a piacon, történik valami, előző nap történt. Ez a két ember, bár egyiket sem érinti közvetlenül, mégis éppen a gondolkodásbeli identitása eltérése miatt teljesen másként gondolkozik ugyanarról a dologról. Naponta ismétlődő jeleneteknek lehetünk tanulni. Talán az önök családjában is van olyan, hogy az egyik ezt gondolja, a másik azt gondolja. És összecsapnak ezek a gondolatok. Azért, mert igazából ekkor válik döntő kérdésé, hogy tényleg ki is, vagy mi is áll az én identitásom, az én önazonosságtudatom mögött? Mi az, ami irányítja az én gondolkodásomat? És gondolják el a társadalmi identitásunkat. Mindenki belesületik valamilyen társadalmi szituációba. Milyen szörnyű nehéz kitörni annak, aki egy szegény, vagy egy engedjék meg, hogy ezt a kifejezést használom, egy másságos családba születik. És miközben mi éljük az életünket, és amikor három évesek leszünk, visznek a szüleink az óvodába, és amikor hat évesek leszünk, megyünk az iskolába, és értelemszerűen tanulunk, értelemszerűen vesszük fel a ruhánkat reggel, és értelemszerűen altat el bennünket este az édesanyánk, amíg gyerekek vagyunk, fölnőnek százak, ezrek és milliók úgy, hogy erről nem is hallottak. Ez velük soha nem történt meg. És akkor itt áll előttünk két hat éves gyermek, az egyik is ugyanebben a városban él, a másik is ugyanebben a városban él, és már egy világ választja el őket. A gondolkodásokat, a reakciókat, mindent. Miért is? Azért, mert a társadalmi identitások kialakulásában természetesen döntő szerepet játszik az, hogy honnan jönnek. Nos, nagyon érdekes, mert a görögök azt mondják, hogy gnózesze auton ismert meg önmagadat. Annyira fontosnak tartják a görögök az identitásban az önismeretet, az önazonosság tudatot, hogy még a fejedelmeik, a királyaik is, mielőtt elindultak volna egy nagy csatába, vagy háborút indítottak volna, elmennek Delfolyba. És megkérdik a Jóst, a vak Teiresiát, ő volt a leghíresebb Delfoly Jósot. Teiresiát, mondd meg, mi fog történni velem. Miért is? Azért, mert nem volt elég az önismeret, kellett még valami, ami hozzáadódik, ez pedig a jövő ismeret. De hát nem úgy vagyunk vele, hogy magunk sem tudjuk azt, hogy mi fog velünk történni holnap. Ki merné azt mondani, hogy őnek, ő biztosabban, hogy mi fog történni holnap. Van valami elképzelésünk erről. Hát reméljük fölkelünk, reméljük, hogy elmegyünk a piacra. Szóval történni fog velünk valami holnap. De ki tudja biztosan? Egy percre előre nem tudja pontosan és biztosan a dolgot. Ezért tehát nagyon fontos, hogy hogyan hangzik, ezzel szemben a keresztény identitás tudat meghatározása. Augustinus fogalmazta meg, akit a katolikusok Szent Ágostonként ismernek. Ez a nagy ókeresztény gondolkozó azt mondja, a helyes önismeret egyenlő Isten ismerettel. Pont fordítva gondolkozunk. Tehát amíg a görögök azt mondják, hogy önismeret egyenlő azzal, hogyha magamat minél jobban megismered, akkor megismerem ezáltal az Istent is, a keresztények azt mondják, nem. Az ember igazából nem tudja megismerni önmagát, mert becsapja magát. Tudják, hogy kirakja ránk, nem kirakja ránk, kiveszi le rólunk a szemüveget önmagunkkal kapcsolatosan? Csak az Isten. Nem tudom, figyelték-e, vagy volt már olyan az életükben, amikor volt elképzelésük magukról. Azt mondták, hogy igen, én becsületes ember vagyok, rendes ember vagy dolgozom. Családot alapítottam, tisztességesen élek, keresek, mindent a magam erejéből értem el, nekem nem segített senki, nekem nem kell az Isten se tulajdonképpen, csak épp elfeledkezett valamiről. Arról, hogy a külső cselekedeteink a leggyakrabban nincsenek összhangban az első gondolatainkkal. Most egy nagyon kényes és személyes dolgot fogok önöknek mondani. Itt férfiak és nők vagyunk együtt, fiatalok és örök ifjak. Tessék mondani, ki merné a gondolatainak és a fantáziájának a filmjét bárki előtt levetíteni. Keresztény férfi testvérem, le mernéd a feleséged előtt levetíteni? Nő testvérem, le mernéd a férjed előtt levetíteni? De ugye az egész életedben. Ifjú barátom, apátoknak, anyátoknak, osztálytársatoknak, mert én őszinte vagyok, én azt mondom, én nem merném. Mert aki emberként ismeri igazán önmagát, akivel már önmagára ismertette magát az Isten, az tudja, hogy nincs olyan rossz, ami ne lenne bennünk. Mi persze azt mondjuk, én jó ember vagyok. Nem öltem. Hát igaz, fizikailag nem. De a életedben már bizonyosan volt olyan szituáció, amikor gyilkos gondolatot támadt. Egészen biztos. Én nem loptam. Hát lehet, hogy senkinek a vértáncájából nem, de hogy a másik szeretetét, a másik hűségét, a másik barátságát, a másik bizalmát sem loptad meg soha, senkiét. Aki erre azt merni válaszolni, hogy igen, az valószínűleg nagyon messze jár a helyes ismerettől. Amikor tehát mi keresztények fogalmazzuk meg, hogy ki vagyok én, akkor megfordítjuk ezt a emberi gondolatot, az emberi filozófiát, és mi azt mondjuk, hogy a helyes önismeret egyenlő az Isten ismerettel. Mert a keresztény ember más dimenziókban gondolkodik. Igazából megint csak Szent Ágostonhoz ott forduljak, református emberként sokat olvasgatom Augustinust. Augustinus vallomásai, ez a hatalmas munka, ami az egész életével, tele vannak olyan gondolatokkal, amelyek az ókereszténység óta kivettek a kereszténységből. Hozzájuk még nagyon közel állt Krisztus. Még nagyon friss volt a kereszténység élménye. Alig telik el egy-két évszázad, még alig van néhány generáció, aki gyakorolja a kereszténységet. Még nem torzul el a kereszténység. Még az egyházban azt választják püspöknek, aki a legalkalmasabb szolga. Régen még azt választják meg maguk közül vezetőnek, akikről azt mondják, hogy a legnagyobb alázattal követik Krisztus tanításait. Ez az a korszak, amikor Augustinus a következőt mondja. Bizony, a keresztény ember nem hagyhatja ki a bűnvallást és a bűnbánatot. Mert csak a bűnvallás és a bűnbánat vezet majd el ahhoz az identitáshoz, amelyben végre otthon érezhetem magamat kettős állampolgárként. Hallgatóim, megint egy különös mondat következik. Nekünk akár tetszik, akár nem, akár hisszük, akár nem, amikor megszületünk, kettős állampolgárként jövünk erre a világra. Egyszerre vagyunk egy földi haza állampolgárai, mert mindenki egy meghatározott időben, egy meghatározott helyre születik. Egy apával és egy anyával genetikailag. Ez meghatározott. De ugyanebben a pillanatban megszületünk az örök életnek, vagy az örök kárhozatnak is. Vagyis egyszerre egy földi és egy mennyei haza állampolgárai leszünk. Amíg tart ez a létünk, addig a földi hazához tartozunk. De itt dől el. Ez is identitás kérdés. Hogy az életen túli világban a mennyei, vagy a pokolbéli haza örök állampolgárai leszünk. Hallgatóim, nem tudom, gondolkoztak-e már azon, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy mi be vagyunk zárva valami köré, hiszen mi az életre úgy gondolkozunk, hogy az élet a fogantatással kezdődik, és a halállal fejeződik be. Papírunk is van róla. Két anyakönyv. Mindenkinek van egy születési anyakönyve, és aztán majd, amikor meghal, befejezi a földi pályafutását, egy halotti anyakönyve. Eközé a két időkorlát közé vagyunk beszorítva. De milyen érdekes, hogy már rég voltunk, mielőtt lettünk volna. Gondolják csak el, a Szentírás sokszor beszél erről, hogy magamban már megformáltam. Még az anyamében meg sem fogantál, amikor tudtam, hogy ki vagy. És ha igaz, hogy van egy mennyei haza, a földi haza után, akkor igaz, hogy sokkal előbb voltunk már, mint ahogy lettünk. Ez a voltunk, lettünk gondolat, ez a bezárás ebbe a kettősségbe, az, ami nagyon fontossá teszi számunkra, hogy mi előtt az identitásunk. Mit mond a tudomány erről? A pszichológia azt állítja, hogy az embernek 18-22 éves kora között gyakorlatilag kialakul az identitás tudata, befejezetnek tartja a pszichológia tudománya az identitás kialakulását. Ez valakinél 18-a, valakinél 22-t, mert 22 éves körül gyakorlatilag befejezik. Nézzük csak meg a Biblia, ami köti a újjászületést. Pontosabban az identitás. A Biblia az újjászületéshez köti. Nem azt mondja, hogy megszülettél, aztán eltelik egy gyerekkori identitásod, aztán a serdülőkori identitásod, mert kialakul a felnőttkori identitásod, és ezzel az identitás kérdés, az önállóság kérdés lezárva. Nem így a kereszténység. A kereszténység újjászületéshez köti. Vagyis nincs időhöz köze. Ami keresztény identitásunkban az a csodálatos, tisztelt hallgatóim, hogy ismerjük a példázatot, amikor Jézus Krisztus fönn van a kereszten. És az utolsó pillanatban, élete, földi élete utolsó pillanatában két lator van az egyik meg a másik oldalán. Az egyik lator átkozódik, a másik azt mondja, hogy ne átkozódj, mi méltán vagyunk itt, de ő az Isten fia, ő méltatlanul szenved. És Jézus azt mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban.
Egyszer Sarkazi Nagypál teológiai professzor megkérdezte a teológusait, na barátaim, kinek van a legnagyobb hite a Bibliában? Hát mondtak ezek mindent. Jó volt, aki ugye végigcsinál az egész életet, szenved, minden az egész világon. Mondták Mózes, meg akit el lehet érteni. És akkor azt mondja a Sarkazi Pali bácsi, a professzor, hogy dehogy is. Annak a Latornak. Neki nézett a Latornak. Miért? Azért, mert mindenki, aki hitt Istenben, őt dicsőségében láthatta és hihette. Ennek a Latornak azonban úgy kellett elhinnie Jézusról, hogy az Isten fia, hogy éppen keresztre volt feszítve, éppen haldoklott, vérezett, hörgött, lassan kiadta a lelkét. Szóval a legnyomorultabb és a legkiszolgáltatottabb élethelyzetben volt. Ebben a helyzetben kellett már ismerni. Nos, bizony, amikor arról beszélünk, hogy identitás, akkor látjuk, hogy mi az emberi identitás, mi a keresztény identitás, de mit jelent az, hogy magyar kereszténynek lenni? Hallgatóim, itt szeretnék valamit mondani, mert nagyon sokan tévedésben élnek. Mert azt szokták mondani, hogy hagyjuk már ezt a magyarkodást. Először is ilyen szó, talán tudják önök, hogy a világon más nyelvekben nincs. A német nem tud németkedni. Az angolnak nincs szava az angolkodásra. A francia nem tud franciáskodni. Mert a világon nincs még olyan nép, amelyik önmaga meghatározását, identitásbeli meghatározását szitokszónak használná. Gondoljuk ezt végig. De ha már itt tartunk, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy te arról beszélsz, hogy csak ember van, és nem lényeges, hogy magyar, német vagy francia. Hát akkor két példa, menj az zöldségeset. Mondd neki, hogy jó napot kívánok, kérek egy kiló gyümölcsöt. Ő a zöldséges azt mondja nekem, hogy igen, kérem szépen körtét, almát, szőlőt vagy barack. Nem, kérem, én egy kiló gyümölcsöt szeretnék lenni. Értem, uram, de mit? Körtét, almát, szőlőt? Nem, hát nem tetszik érteni. Rosszul mondok, hogy egy kiló gyümölcsöt tessék nekem adni. Ilyen összefoglaló fogalom az ember. Ilyen általános fogalom az ember. Ha azt mondom, hogy gyümölcs, akkor meg kell nevezem egy körte, alma, barack vagy szőlő. Mert ugyan mind gyümölcs, és összefoglaló névként igaz, de ilyen, hogy gyümölcs nincs. Csak körte van, alma, meg barack. Nos, amikor arról beszélünk, hogy fontos az embernek az eföldi identitása, Jézusra hatogatkoznak. Hát Jézusnak is volt identitása. Hallgatói, milyen érdekes, kötődött a saját hazájához. Kötődött a kultúrájához, pedig Jézus származásilag, és erre nagyon vigyázzunk. De olvasok a Bibliában, hogy fogantaték Szentlélek. Azt gondolom, senki nem vitatja, hogy a Szentléleknek nincs haszta. Legalábbis földi haszta egészen biztosan nincs. És hogyha önök folytatják a születék Szűz Máriától, akkor ugye tudjuk a történetet, hogy Mária ősanyja egy moábita asszony volt. Anyai ágon, Krisztus anyjának anyai ága sem zsidó. Ruth és Naomi történetét olvassák fel a Bibliában, és akkor olvasni fogják, hogy Mária ősanyja egy moábita lány volt. Aki Moáb földjéről jött ki, és került el aztán az ígéret földjére. Tehát az, hogy Jézus Krisztus Izrael fiai közé születik, az nem azt jelenti, hogy racilag zsidó volt. Mégis kétségtelen tény, hogy ő maga azt mondja, hogy nem jöttem közétek, hanem Isten gyermekei közé jöttem. És amit keresztelnem meg, önmagát identitás felőleg a választott népköz tartozónak tartja. Ön maga tartja annak. Nem genetikusan, hanem sorsvállalás szerűen. Hallgatom, hogy elmondom, mi a különbség. Mint ahogy mi magyarok vagyunk, pedig lehet, hogy itt ülnek olyan, akikben német vér folyik, vagy orosz, vagy zsidó, vagy francia, vagy szikány, vagy bármilyen. A magyarság sem rassz kérdés. A magyarság is kultúra és sorsvállalás kérdése.
Nem rossz kérdés. A mi kultúránk, a mi anyanyelvünk magyar. És amikor úgy döntöttünk, hogy mi magyarok vagyunk, akkor nem azért, mert a génjeink szétrobbantottak bennünk minden más, de hogy is. Azért, mert vállaljuk ennek a népnek a kultúráját és a sorsát. Jézus ilyen sorsvállalásos módon szállítja magát a választott nép közé, és figyeljétek meg, milyen érdekes, hogy kötődik a saját nemzete kultúrájához. Ismeri a saját nemzetének a kultúráját. Ismeri a saját nemzet a vallását természetesen. Nagyon fontos, de párton kívüli marad. Hallgatóim, nem lesz belőle sem farizeus, sem zelóta, sem eszkénik. És jól figyeljenek, soha nem lett belőle római. Pedig milyen könnyű lett volna neki rómainak lenni. Hát gondolják, hogy lett volna neki bajom, semmi. Krisztus az identitást vállalja, vállalja a zsidó identitást, és vállalja azt, hogy ehhez a népet tartozik. Ezért sír Jeruzsálemet. Hányszor akartam, és te nem akartam? Mondja a választott népről és a Szentvárosról. Hallgatóim, a mi magyar identitásunk, a magyar keresztény identitásunk egy másik dologban is döntően különbözik a nem magyar keresztény identitástól. Ennek pedig a következő az oka, ez a világ mindent relativizál, az igazságokat is. Nézzék a törvényeinket. A legkeményebb időt álló törvények is meddig élnek 500 évig, 1000, 2000. A magyarok azok egy évig, 6 hónapig, 3 hónapig. Az ember mindent relativizál. Nem így a keresztény ember. A keresztény ember ugyanis identitásának legfőbb tulajdonsága abszolútumokban gondolkozik. Ez azt jelenti, Pál tanítására gondolnak, hogy ég és föld elmúlnak. De Krisztus beszédei soha el nem mondnak. Nekünk nem kell állandóan átalakítanunk a Szentírást. Mi keresztények isteni örök igazságokba kapaszkodhatunk. És tudják, miért szenzációs dolog ez? Mert az emberiség egyre gyakrabban él át kríziseket. Most is egy ilyen krízisben vagyunk. Gondoljon csak a természeti katasztrófákra, hogy elszennyeztük a vizet, a levegőt, stb. Jönnek a tájfunok és minden, amit el lehet képzelni. Szóval krízisben élünk, vagyis válságban. Hallgatóim, a kereszténység legnagyobb tanításának egyike az, hogy krízisben a keresztény ember életigazságokba kapaszkodik. A nem kereszténynek élethazugságokba menekül. Még egyszer elmondom, a gyengék mindig élethazugságokba menekülnek. Az erősek mindig életigazságokba kapaszkodnak. Ezért nem mindegy, hogy változik az az életigazság évente, két évente, öt évente, vagy soha. Gondoljanak egy oszlopot, ami az oda lehet menni, ahol oda mehettek a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink, és ki tudja még mennyi fölmenőnk. Erre az oszlopra mindig ugyanaz volt írva. Az oszlopanyaga mit sem változott, ereje sem, vonzása sem. És a ma embere érzi meg. Amikor arról beszélek, hogy magyar keresztény identitás, én remélem, hogy érzik, hogy egyre jobb dolognak érezzük annak lenni. Vagyis, ha nekem valaki azt mondaná, hogy mi lennél szívesen, én azt válaszolnám neki, hogy magyar református keresztény. Na de nem lennél szívesen Amerika? Nem. És hát nem lennél szívesen? Nem. Tudják miért? Amiért azért apám meg az összes többi fölmenőm bele tudott kapaszkodni az isteni örök igazságokba. Ennek pedig az az oka, hogy a mi őseinknek még meggyőződéseik voltak, nekünk már csak véleményeik. Az a különbség a meggyőződéses ember és az állandó vélemény változtató ember között, hogy az egyik sziklán áll, a másik fölvenyen. Végig gondolták már azt, mit jelent az, hogy ha nekem meggyőződésem van, akkor akármi történik, ez a meggyőződés nem változik bennem. Önök egy olyan Magyarországon élnek, ahol 1990 óta szabad választások vannak. Ha önök megnézik a pártoknak a végeredményét, akkor láthatják, hogy nagyon sok olyan embernek kellett legyen, aki már szavazott mindenkire. Először bízott ebbe a pártba, csalódott, megváltoztatta véleményét. 4 év múlva bízott abba a pártba, abba is csalódott. 4 év múlva megint véleményt változtatott, keresett magának egy igazat, aki pont 3,5 év volt igaz a szívében, mert a következő választáson már egy másik pártba szavazott. Mi nincs az ilyen embernek? Az a fajta látás, amelyben egyszerre fontos a földi és a mennyei haza. A magyar kereszténységnek a legnagyobb erejét az adta a múltban, hogy egy olyan néppárt keresztényé, és itt most az őseinkről van szó, olyan néppárt keresztényé, aki nem akart. Mi magyarok, és erről tudniuk kell önöknek, és bizonyosan tudják, a mi őseink közül nagyon sokan még a 14. nem tévedés, a 14. században. Károly Róbert és Nagy Lajos idején. Károly Róbert 1308-42-ig, Nagy Lajos 42-82-ig uralkodik. Tehát az egész 14. század Anzsú királyai alatt, amik azért félig még Árpádok voltak, folyt bennük Árpád vér. Hallgatói még a 14. században is följegyzik, hogy a különböző tiszamenti víztől elzárt zsombékos területeken a 14. században gyakorolják a pogány magyar vallást. Boncsokkal, tártossal az ősvallást. Igen, mert mi magyarok már akkor sem szerettünk nagyon könnyen meggyőződést látni. Ennek a népnek azonban pont a történelmének legsűrösebb időszakában a 16.-17. században vár valódi meggyőződési a kereszténység. Amikor el kellett volna hagynunk azt. Mert jött a török rész, jött 150 év, jött az ország egyharmadának kipusztulása. És akkor bizony nekünk el kellett volna hagyni a keresztet. Akkor kapaszkodtunk bele igazán. Mi protestánsok és mi reformátusok azért tettünk azok, pont ekkor. Mert miközben 1517. október 31-én Luther Márton a Wittenbergi Vártemplom kapujára kitűzi a maga 95 tételét, ezek teológiai tételek. Lehet rajta vitatkozni, el lehet menni a birodalmi gyűlésbe, szóval mindent lehet csinálni. Itt közben Magyarországon ezekben az évtizedekben éppen törökvész van, éppen nyitják az országot, éppen halunk meg 100 000 számra, maradunk 1,5 millióan. A 4 milliós magyarságban Mátyás idén ennyien voltunk, pont annyian, mint Anglia lakossága volt a 15. században. Mire véget ér a török dúlás, maradunk 1,5 millió. Hallgatói, figyeljenek csak, ki az az őrült, aki ezek után, hogy megtörténhetik velük minden, abba a keresztbe kapaszkodik, amely vereséget látszik szenvedni 150 évig. Tudják, ki az? Akinek meggyőződése van. Tudják, ki az, aki nem hajladozik, mint a szálvesző, ha a legkisebb szellő is meglepben. Ilyen magyarok vagyunk mi? Vagy olyan magyarok vagyunk, hogy azt mondják generációk, hogy miért szüljek erre a világra, ebbe az országba? Hallgatóim, itt ülnek fiatal barátaink, és talán közöttük is van olyan, akinek megfordult az agyába, hogy ha fölnőtt leszek, itt hagyom ezt az országot. Lehet, hogy a bátyja vagy a nővére már meg is tette ezt. Most talán ez nagy divat. Fölmérések mutatják, hogy a magyar fiataloknak, az értelmiségi fiatalok 40%-a, főiskolát végzett fiatalok 40%-a nem tartja átkos gondolatnak elhagyni örökre Magyarországot. Miük nincs ezeknek a fiataloknak? Én hosszú időn keresztül tanítottam a Károly Egyetemen és a Pázmány Katolikus Egyetemen is, és 2009-ben talán, igen, 2009-ben egy nagyon értelmes fiatal egyetemista odajött hozzám, és azt mondta, tanár úr, én elmegyek innen. Éppen a Magyar Identitásról tanítottam őket, és talán ezért jutott eszébe, hogy ő megmondja ezt nekem. Mondta, miért? 2009 volt. Hát hát tessék megnézni, milyen az ország. Itt mindenki lopcsa, korrupt, az államadóság már itt van, ott van, amott van, nekünk nincs jövőnk, nő a munkanélküliség, elmegyek én, itt hagyom ezt az országot. És akkor azt mondtam neki, hogy te figyelj. Ha te most ránézel erre a Magyarországra, és most 2012 valóságáról is beszélhetünk, akkor valóban egy olyan országot látsz, ahol lehet, hogy mindaz, amit mondasz, igaz. De tudod, Magyarország nem 2012 vagy 2009 valóság. Magyarországot, a magyarságot úgy képzeld el, mint itt a Kárpát-medence közepén nőtt hatalmas 1100 éves fát. Ennek az 1100 éves fának elképesztően mély gyökerei vannak. Sok ezer évben visszanyúló, lenyúló gyökerei. Van egy hatalmas törzse. Aztán ebből a törzsből ágak lőnek ki ezek az évszázadok. Az ágakon még vékonyabb ágak vannak ezek az évtizedek. A vékony ágakon pedig levelek. És most megnézed a 2009-es levelek, valóban egy rothadt, barnuló, gombás, halálaítélt, ronda levelet lát. De nézzek meg jobban ezt a fát. Látod, hogy az ezres levél az aranyszínű. Aztán nézd meg az 1351-es, az is az. Nézd meg az 1456-os színarany. Aztán nézd meg 1703-tól 1711-ig mind aranylevél. Nézd meg 1848-49-et, aranyszínű levelet, fekete szegéllyel. Nézd meg 1956-ot, ott látsz majd egy fekete levelet, amelynek a szegélye arany. Ez Magyarország. Így együtt. És hogy ezen a fán 2013-ban milyen levél fog nőni, az már rajtatok mindig. Ha elmentek, ha föladjuk, beteg, nyomorúságos levél lesz rajta. Ha harcolunk és értelmeznek, látjuk itt, magyar református keresztényként leélni az életünket, talán eltelik 5 vagy 10 év, és a levelek zöldülni kezdenek. És talán 20 év múlva lesz már egy ezüst színű levél rajta. És talán ti, sőt biztos vagyok benne, megélitek, hogy újra lesz ezen a hatalmas fán, aranyszínű levél. Az ember ugyanis és identitásának másik jellegzetessége, hogy egyszerre tartozik és követel. Olyan generációk nőnek föl ma, akik csak azt ismerik, hogy mit kapok én. Mit kapok én ettől az országtól, mit kapok én a szüleimtől, mit kapok a szerelmemtől, a barátomtól, szóval mit kapok én. És közben ezt a kérdést soha nem teszi föl maguknak, hogy mit adhatok én az országnak, a hazámnak, a szerelmemnek, a barátomnak, a családomnak, a magyarságnak, a világnak. Mit adhatok én? Adni és kapni. Egy latin tudós, egy nagy latin bölcs azt mondta, do ut des. Adok tudod. Mi pedig azt mondjuk, adni jobb, mint kapni. Hallgatóim, minden, amink van, kaptuk. A világot az elődeinktől. A házunkat talán a szüleinktől. Az életünket az apánktól és az anyánktól. Az egészségünket az Istentől. A tehetségünket, amiért van állásunk, vagy művészek leszünk, azt a szüleink gényeitől, vagy talán nagyszüleinktől, vagy valamelyik ősünktől, de bizonyosan tőlük. Figyeljék meg, az ember élete azzal kezdődik, hogy kap. Nagyon sokáig csak kap. Mire elérkezik a pillanat, hogy először adhat. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, és sajnos az időm úgy látom, hogy lassan lejár, 3-7 van, hogy az a bizonyos identitás, a magyar református keresztény identitás az egyetlen, amelyet érdemes ezen a földön igazán élni. Aki magyarként születik meg, egy különös sorsú nemzet tagja lesz. Ezt azok tudják a legjobban, akik emigrálnak és el kell hagyni ezt az országot. Egyszer csak működni kezd bennünk valami furcsa és titokzatos dolog, ez a magyarság. Márai Sándor írja 1950-ben Puzsilippóban a Halotti beszéd című művében, hogy mit jelent emigráltak lenni. Azt jelenti, hogy mindaz, amit addig kaptam, mindaz a kultúra, amiben gondolkodtam, az egyszer csak értéktelenné válik. Gondolják csak el, hiába mész ki Los Angelesbe, senki nem fogja érteni az aranyballadát, amit dünnyögni fogsz. És hiába mondod, a Juhász Gyula Anna örököt, az csak számodra érték nekik semmi ismeretlen és érthetetlen nyelv. És hiába mondod majd azt, hogy ott valahol a Dob utca sarkán ismerkedtem meg valakivel, mert ő nem tudja, mi az, hogy Dob utca. És a nevedet majd hibásan fogják fölírni a keresztre valahol Mexikóban, ahol esetleg meghalsz. Mert ott másként írnak. És egy szám leszel akárhol, csak itt vagy az, aki vagy. Csak itt vagy az, aki van. El lehet menni, lehet karriert csinálni. De meglátod. Amikor jönnek az esték és az éjszakák, amíg magyarul álmodsz, magyar vagy. Mi keresztények kétféleképpen kötődünk ehhez a földhöz. Kötődünk azért, mert amíg egy földműves ekélye, a szorgos eke csontokat fordít ki a földből, addig itt és csak itt, csak ezen a földön a mi őseink csontát fordítja ki a világos javulláson. A múltunk, mely nem mögöttünk van, hanem alattunk, azon járunk. Ha itt most bárhol leásnak ebbe a földbe, olyan házak alapjait fogják találni, amit a apáink, nagyapáink, őseink építettek. Ha kimegyünk a mezőre, olyan pénzeket fognak találni a régészek, amelyet a mi őseink hullottak el, vagy diadalmas, vagy fájdalmas menekülés közben. Ha kimennek az erdőbe, és ránéznek egy szágodos tölre, csak itt, olyan fákat fognak látni, amit a mi szüleink, nagyszüleink ültettek, az ő verejtékük növetett fel. Sehol mások, csak itt. A kérdés, érdemes-e magyar kereszténynek lenni? Az én válaszom, kedves hallgatóim, testvéreim és ifjú barátaim, ha az Isten úgy rendelte, hogy magyarnak kellett megszületned, akkor isteni döntés alapján nem is érdemes semmi másnak lenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Van benne vörös is, meg tőke.
Nem, nem a barnát.
Egyet a testnek, egyet a lélektől.
Így van, igen.
És akkor
talán... igen, még az, hogy kiállhatnám.
Talán még egyetlen mondatot hadd mondjak, közeleg a karácsony. Nem tudom, van-e önök között olyan, aki tudja azt, hogy nyomon követi, hogy a televízióban megy most egy sorozatom azzal címmel, számított magyar irodalom. A legnagyobb magyar írókról, költőkről tartok televíziós adásokat. Ezeknek a kibővített nagy előadásai, amelyeket fölvettek a Püski könyvesházban, találhatók meg hátul, és Vasalbertől írott könyveim közül néhány, aki esetleg karácsony ajándékként gondolkozik, és úgy gondolja, hogy érdemes lenne ilyet adni gyermekének, unokájának, barátainak, hogy egy kicsit közelebb jussanak az igazsághoz, nekik ajánlom szeretettel és tisztelettel ott hátul a iratterjesztésben. Miután emberi számítása szerint addig már nem találkozunk, ezért engedjék meg, hogy az itteni gyülekezetnek, különösen a nagyszerű új ifjúságnak kívánjak Istentől gazdagon megáldott boldog karácsony ünnepeket és boldog új esztendőt.
Én is 2-3 hirdetést még szeretnék elmondani, csak a legfontosabbakat tényleg. Vasárnap 9:30 tartunk istentisztelet, advent első vasárnapja lesz. Nagyon fontos keresztény szempontból ez az ünnepünk. És fontos azért is, mert a gyülekezetünkben vendégül láthatjuk a Lónyai utcai református gimnázium 9. C osztályát, ha jól tudom az adatokat. Mint egy 20 fős ifjúság egy csapat érkezik közénk, gyülekezeti kiszállásnak nevezik ezeket az alkalmakat, ahol egy bemutatkozik egy-egy osztály, bemutatják az iskolát, és némi rálátásunk lehet így a református oktatás rendszerére, legalábbis itt Budapesten egy iskolára. Az azt követő héten, december 4-e és 7-e között adventi evangelizációt tartunk, a karácsonynak fölkészülendő. Kedden és szerdán este 6 órakor Szeverényi János evangélikus lelkipásztor, még csütörtökön és pénteken este szintén 6 órakor Takaró Károly nyugalmazott tábori püspök lelkipásztor testvérünk hirdeti közöttünk Isten igéjét. Az ifjúság akkor is érkezik nyilvánvalóan, de az alkalmakban beolvad az ifjúsági körünk, tehát így leszünk együtt. Az evangélizáció estén fogunk érkezni ifjúsági közösségként is. Én amíg a nagyobb közösség kimegy, és talán még beszélget Mihály testvérünkkel, addig benneteket ide hívlak. Röviden azért egyeztessünk, beszélgessünk még, és a csocsóasztal áll, egyéb dolgokkal addig le tudják magatokat kötni. Ha nem sietek még pár percet, azért beszélgessünk. A legfontosabb hirdetéseket tehát elmondtam. Nyilvánvalóan az adakozás lehetőséggel is elkészített alkalomban, ahogy az előadásban is hallhatott, mert tudjuk, hogy jobb adni, mint venni. Maradjunk tehát még együtt, ha tudunk, közösségben beszélgessünk, gondolkodjunk közösen együtt még erről a valóban fontos és lényeges előadásnak a gondolatairól. És akkor a kiárathoz, akinek van kedve tehát, a könyves asztalhoz elhelyezett ajándékok közül akkor válogassunk jó szívvel. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra!